kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A mai beszélgetőtársam Zagykó László, ferences szerzetes, akivel a közelmúltban elhunyt rendtársáról, Paskai László prímásról, nyugalmazott esztergom budapesti érsekről, valamint a ferences tanárok Mátraverebé-Szentkúton tartott továbbképzéséről, menekültügyről, és mindazokról a művészekről, alkotókról lesz szó, akiknek kortárs alkotásaiban Szent Ferenc világa, Szent Ferenc teremtett világ iránti szeretete föllelhető. Zagykó László szegedi ferences szerzetessel beszélgetek. Szentkútról jövünk éppen vissza Budapest fele. Az autó morgása, motorjának morgása lehet, hogy egy picit monoton zajforrás lesz itt a beszélgetés során, de bízom benne, hogy élvezhető lesz a beszélgetésünk. Mikor jártál László atya először életedben Mátraverebé-Szentkúton?
Én már csak ferencesként jártam Szentkúton, meg nem tudom nagyon megmondani, hogy mikor. Akkor jövök, amikor valamire megkérnek. Legutóbbat tudom inkább jobban elmondani, mert hogy az nagyon szép és emlékezetes volt. A jubiláns házasok megáldásának az alkalma volt, és hát olyan megrendítő volt, hogy ezeknek a pároknak, akik volt, aki egynapos házas volt, aki egyéves, tízéves, tehát fiatalok is köztük, hogy az milyen fontosnak tartották, hogy azt az áldást, amit a házasságkötésükkor kaptak, ezt megújítsák.
De az, hogy mikor jártál itt először, akár ferencesként is nincs előtte? Tehát gondolom még abban az időben, amikor nem ferencesek kezelésébe volt Szentkút, vagyis nyilván a rendszerváltozás előtt jártál itt.
Azt hiszem, hogy akkor, amikor már szóba került, hogy Szentkútat vissza fogjuk venni, és akkor még nem a mi kezünkbe volt, és akkor egy ilyen tapogatózó látogatás testvéri közösségének voltam a részese, és hát akkor úgy, hogy mondjam, működött a Szentkút, de kis olyan viharosnak tűnt, hát ahhoz képest, amit ma itt láttam, hogy fogadókész sok száz és ezer ember számára, és egy ilyen hatalmas konferenciát, mint a ferences tanárok továbbképzése, ami minimum 200 embert jelentett, gyönyörűen tudtak elhelyezni, úgy, hogy a 200 ember kis csoportos előadásainak is méltó helye volt, a szállás is kiváló volt, és az áhítatnak a szelleme, a templom, a reggeli dicsérettel, a vesperással, hát én csak ámulni tudok.
Az egyik előadója te voltál ennek a rendezvénynek. Miről beszéltél?
Szent Ferencnek egyik tanításáról, amelyet a háromtárs legendában olvashatunk, és ebben a tanításában Ferenc arra hívja föl a testvérek figyelmét, hogy senki felől ne ítélkezzenek, és ne nézzék le azokat, akik nagyvilági módon élnek, akik szeretnek jó nagyokat enni, inni, és fantasztikusan azon gondolkodnak, hogy tudnak minél pávásabban öltözködni. De szépen leírja ezt Ferenc, és hát kiderül persze, hogy magáról beszél, hogy ő is ilyen volt, mert hogy folytatja, hogy elég hatalmas az Úristen ahhoz, hogy őket még meghívja magához, és megigazultakká tegyen, mert mi úgy gondoljuk, sokakat már mondja Ferenc, a sátán részeseinek gondolunk, sokszor hangzik ilyesmi valakiről, hogy néha politikusokról, hogy az egy sátán. Na erről beszél Ferenc, hogy mi sokakat sátán fattyainak gondolunk, holott ők a mennyországnak lehetnek az Úr irgalmasságának köszönhetően, és ennek az irgalom hatalmából ők még az üdvözültek sorába lehetnek.
Nagyon illik abba a gondolatmenetbe, amelyet a jelenlegi pápa is hirdet, vagyis, hogy sokkal irgalmasabb az Úristen, mint amilyennek mi azt úgy elképzeljük. Van egy kísértése a vallását gyakorló keresztényeknek, hogy mi vagyunk az igaziak, és hát a többi az bizony igencsak elmarasztalásban részesül. Azt hiszem, hogy Szent Ferenctől tanult a pápa, és nekünk is tanulni kell.
Hát nem véletlenül Ferenc a pápa, és hát itten Ferences iskolákban tanító pedagógusok jöttek össze, tehát ezért is fontosnak gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert hogy a pedagógiában is ennek nagy haszna van, ha ezt mi figyelembe vesszük, mert lehet, hogy egy gézengúz gyerek, akit leszívesebben kivágnánk az osztályból, és hogy lehet, hogy pontosan ő rá kell a legnagyobb szeretetünket úgymond pazarolni, és aztán én arra is gondoltam, hogy mivel én sokáig magyart tanítottam Szentendrén irodalmat, és hát az irodalom iránti szeretetem az úgy nem lohadt, hogy Szent Ferencnek ez a tanítása, ez hogy segít minket abban, hogy eligazodjunk a kortárs magyar irodalomban, ahol az Isten áldotta tehetséggel bíró írók lehet, hogy egyébként a gondolkodás módjuk, vagy az életvitelők, az nincs tetszésünkre. De hogy mégis mi lennénk szegényebbek, ha az elutasítás, ha az ítélkezés nyelvén nem nyitnánk ki a könyveiket. És itt példákat hoztam, és hát többek között Petri György szerepelt a példáimban, Baka határgyőző, hát az a határgyőző, aki egy életet töltött el az, ahogy minden műveltségét arra használja fel, hogy elmondja, hogy milyen bolondéri a vallás.
Ez is volt a elmélkedésed, előadásod címe, most itt puskázok a programból, Szent Ferenc szellemiségének felfedezése, fellelése az őt nem, vagy alig ismerő mai kortárs irodalomban. Tehát te egy bányász vagy.
Hát nem bányász vagyok, persze bányász vagyok, és hát azt akartam bemutatni, hogy azért, mert itt amikor kortárs írókról beszélünk, akkor ezt úgy értem, hogy akikkel én találkozhattam életemben, de már befejeződött az életművük, miután meghaltak. Tehát mi már látjuk őket úgy egészében is. Igen, Petri György 2002-ben volt, de ott van a határgyőző. 2006-ban 95 évesen halt meg, és az első és utolsó mélyhídről árulkodó verse az Elesni jó. Hát aminek a története maga is egy csoda, mert hogy ezt a versét, az Elesni jót, ezt a csillagbörtönben írta, amikor egy határvadász lekapcsolta a határt, mert hogy
diszidálni akart,
és hogy ő úgy gondolta, hogy milyen nagy bölcsességgel szervezte meg a diszidálását. Hát egy ávost kért meg, hogy vigye át a határon, és hát szegényke így került a csillagba, és a nagy nyomorúságban írta ezt az Elesni jó című versét, amit egy jezsuita atyának ajánlott, aki a hittanára is volt, és hát az élete végén bekopogtat a vigiliához, hogy hozott egy verset, ez volt az utolsó verset, több verse nem jelent meg, ez augusztusban jelent meg, 2006-ban novemberben meghalt, és ez az Elesni jó volt, két szót változtatott rajta, és mint friss verset közölte a vigília, és adta le azt az egyetlen verse, ami a fiatalon írta a csillagbörtönbe, azt adja le utolsó versként a vigiliába. Szóval, hogy azért, ha így az egészében kell nézni.
Igen, és ha az embernek jó szeme van, fölfedezi Szent Ferencet a legkevésbé vallási kontextusba, formába öntött mondani valóban is, ugye?
Hát a kedves hallgatóknak ajánlom elolvasni Petri Györgynek a Mosoly című versét, amiről méltán a Takács Zsuzsa azt mondta, hogy ez ilyen Szent Ferenci naphimnusz, amelyben megköszöni nagy ível Istennek hálát ad a látás kegyelméért, hogy a szépet mindenütt felfedezte. És erről szól a vers. ez is Petri György.
Hallgassuk meg ezt a verset Sós Andrea, Láncid Rádiós kolléganőm, színművész előadásában.
Petri György, mosoly. Meg fogok halni. Nem is oly sokára. És ez oly könnyű szédülettel tölt el, mint ifjú koromban kezdő dohányost, az erkélyen reggelente leszívott első néhány slukk. Ez azóta elmúlt persze, ahogyan elmúlt annyi minden. Hova tovább csak egy maradt velem, de az igen, Istennek hála érte. A szemmohó éhes kíváncsisága, a nézés gyönyöre, hogy minden látványa maga más-más módján színöröm. Egyforma szép a szurok és a csurgatott méz, és egy kazánház tekergő csövei burkolva üveggyapottal és sztaniollal, vagy egy tengerszem türkisz csöndje kék fenyők közt, és a levegő üveghidege. Egy eldobott üres cigarettás doboz céltalan zörgő össze-vissza száldosása az út betonján, a változó szél szeszélye szerint. A mosoly egy besüppett ínyű fakó banyácska arcán, a szemzugában sárga gyonta cseppként megülő könny, valamint a feszes húsú ifjú leány csöpnyi tokája, fogainak kimutatott fehérje, miből bárcsak egy kissé túl sokat mutat. Ám ez nem baj. A szépség fűszere és forrása a hiba. De nem különben a munkásasszonyok viszeres lába, és a piacon a haláros nő pontyvértől és harcsanyáktól iszamos, félig elfagyott szederjes lilás keze. Mert az angyal a részletekben lakik.
Térjünk át egy kicsit más, de mégse egészen más témára. Közelmúltban hunyt el a magyarországi ferences rendtartomány egyik nagy öregje. Jól lehet, talán 1950 vagy 51 óta ferences csuhát, habitust nem hordhatott. Paskai László bíborosról van szó. Úgy tudom, hogy igen, közel állt alakja, személye Zagykó Lászlóhoz.
Azért is, mert nagyon sokat köszönhetek neki. Ugyanis én még fiatal szerzetesként, ferencesként ismertem meg őt, mert ha jól tudom, háromszor is volt a generális atya megbízottjaként vizitátor. És egyszerűen nekem egy olyan nagy élményem volt, hogy én akkor, tudom, én lettem 25 éves vagy 27 éves az első vizitájánál, és hogy ez az ember, ez kíváncsi a véleményemre, és úgy hallgat meg, mintha rajtam fordulna meg a provinciának a sorsa, és aztán beszélgettünk a testvérekkel, és mindenkinek ugyanez volt az élménye, és ez még háromszor megtörtént, és azért rengeteget, nagyon nagyot fordított a provincia életén az ő vizitációival. 12 évig volt provinciális, a Váradi Béla atya kiválóan, de már akkor ő megöregedett, és hát teljesen lejárta a mandátuma, de az állam nem engedte, hogy káptalan legyen, hogy választás legyen, ezért is volt kénytelen szegényként 12 évig ebben a tisztségben szolgálnia.
Ezt gondolom nagyrészt a 70-es évek.
Így van, de pontosan nem tudok mondani, a 75-76-77 körül lehetett, és végül meg lehetett tartani az első káptalant, akkor még a spirituális volt a központi szemináriumban a Paskai László, és ő elnökölt ezen a káptalanon is, ahol megtörtént az, ami nagyon fontos volt, a provincia vezetésének a fiatalitása. Ugyanis egészen addig a provinciálissal, az ő tanácsadó testületével, a definitóriumával, a házfőnökökkel mind 70 fölött volt, tehát egy ilyen gerontokrácia érvényesült a provincia vezetésében, mint ahogy általában akkor a Magyar Egyház vezetésében.
Tehát megállt az idő.
Egyrészt megállt az idő, meg romlott az idő, tehát hogy hihetetlen apostáziák sokasága kísérte ezt a jelenséget, mert hogy a legjobb indulata sem volt, nem voltak képesek, ezen semmit nem csodálkozom, és nem a rovásokra írva mondom, átlátni azt, hogy a változó időben miként kell ferencesnek lenni. Csak egyetlen példát hadd mondjak, hogy tényleg nagyon megértő volt a Váradi Béla atya, de úgy gondolta, hogy úgy kell megértőnek lenni, hogy a fiatalokat fölmentette, meg a tanárokat a közös zsolozsma az imádság alól, mert hogy annyi az elfoglaltság, na ennek meglett a borzalmas.
Igen, a lényeg része kell maradjon mindig az életnek, mert különben nincs miről forrásozni.
Így van, pontosan. És a fiatalítás minden káptalannal a Paskai bíboros úr áldásos tevékenységének is köszönhetően egyre fiatalabb lett a vezetés, és ez egyszerűen tradícióvá vált, és hála Istennek most is ifjak irányítják a provinciát, a házakat is, ami rendkívül jó, hogy így van.
Nagyon érdekes, ez olyan vonatkozás, amit a ferencesek szűk körén kívül senki nem ismer Paskai Lászlóról. Nagyon örülök, hogy ezt elmondod, László atya. Világi papi ruhában vett részt a vizitációkor, meg az ünnepi alkalmakkor, vagy akkor magára öltötte a ferences habitust Paskai László?
A habitust belül hordta ilyenkor is, de világi papi ruhában vett részt a vizitációkon. És azt még érdemes ehhez hozzátenni, hogy nem csak szeretettel, de nagy tisztességgel is, becsületességgel is. Arra emlékszem vissza, ez nem tudom már a második vagy harmadik káptalannál volt, nem vagy a másodiknál, hogy előtte, nem ez a harmadik káptalan, amit ő elnökölt, előtte volt egy botrány, mert hogy a katonaságról leszerelt kispapok, ferencesek, meg az esztergomi egyházmegye kispapjait követelte az államegyházügyi hivatal, hogy 24 órán belül el kell távolítani, és ekkor pedig, hogy ezt nem tudjuk végrehajtani, elmentem az államegyházügyi hivatalhoz, és ott hát elmondtam, hogy ez miért ütközik nehézségünkbe, hogy ilyen parancsszóra valakit is elküldjünk, és ott kérdezett engem az előadó, aki a szerzeteseknek volt a felelőse, azt hiszem Bártosnak hívták. Érdekes, hogy a katolikus főosztályvezetőjét meg Bakónak.
Bárdos és Bakó,
Bárdos
igen.
Bárdos és Bakó felügyelte az, hogy rendesen viselkedjünk. Na és ő kérdezett rá, hogy kit fogunk választani tartományfőnöknek a káptalanon. És mondtam, hogy hát bizonyára azt, akit a testvérek beírnak a borítékba. És hát kérdezte, hogy és kit, biztos beszélgetünk egymás között, hát kit fognak a testvérek beírni a borítékba. És mondtam, hogy beszélgetünk, de ezt azért olyan nem szoktuk elárulni, és kívülre, aztán külső embernek meg végképp nem. És akkor kibújt a szög a zsákból, azt mondja a Bárdos, hogy de ugye nem a Pintér Lászlót, az Ernő atyát, aki túlságosan merev, és nem szolgálja az egyház és az állam jó viszonyát, jó kapcsolatát. És megismételtem, hogy nem tudom, hogy ki lesz a borítékba. Hazamentem, mindenkinek elhírezteltem, hogy mit mondtak a Pintér Lászlóról bent az állami
hírek. Erre őt választottátok meg?
Így is van, a paskai bíboros elnökletével.
Nagyon érdekes ez, de nem értettem pontosan, hogy a katonaságtól leszerelt kispapjaitokat, vagy növendékeket, vagy jelölteket nem lett volna szabad a rendben megtartani? Ez volt a tét?
Pontosan, tőlünk egy testvért követeltek, és az egyházmegyéből is többet, az esztergomi egyházmegyéből, aki akkor már a paskai bíboros úr épp akkor vette át az egyházmegyét, és azóta a cím, hogy rágalmazták a Szovjetuniót, lázítottak a Magyar Népköztársaság rendje ellen, és egyébként ebben a történetben nagyon pozitíven szerepel a paskai bíboros úr, ugyanis hát ő hozzá is elmentem, miután az ő kispapjairól is van szó, hogy na most akkor mit is tegyünk, hogy is tegyünk, és nagyon konstruktívan tudtunk együttműködni. Többek között például abban azt a munkamegosztást beszéltük meg, hogy ő az egyházügyi hivatalban fogja elmondani azt, hogy hát igen, egy pár nap múlva lesz az ő érseki primási beiktatása, ahová külföldiek sokasága érkezik, külföldi tudósítók sokasága érkezik, és hát nem volna jó, hogyha ez a nyugati lapoknál a címoldalon a történet megjelenne. Én pedig az volt az én feladatom, hogy én meg úgyis látogatom a katonákat, a katonáknál mondjam el a parancsnoknak, politikai tisztnek, hogy a ferences püspök beiktatására a ferences elöljárók itt lesznek, és mi nem küldhetünk el az ő tudtuk nélkül senki, tehát meg kell okolni, hogy miért, és óhatatlan, hogy önök a nyugati újságok címoldalán lesznek, és ez azért erősen hatott.
Igen, akkor már azért vigyáztak a külső visszhangra, ez már a 80-as éveken.
Igen, senki nem vállalta föl, hogy a vád mögött ők lennének, és aztán rövid időn belül ejtették a vádat és a kívánságot is.
Ez a paskai kép, amely a ferences renden belüli megnyilvánulásai szereplése alapján kirajzolódik Paskai Lászlóról, ez nem teljesen azonos azzal a képpel, amelyet nagyon sokan őriznek, vagy ismernek Paskai Lászlóról. Mi lehet az oka ennek a kettősségnek? Tehát sokak szemében egy túlságosan engedékeny, passzív főpásztor képe rögzült. És hát valószínű, hogy mind a kettőben sok igazság van, de azt hiszem, hogy a ferences képnek több köze van a valósághoz.
Valószínű, hogy több köze van a valósághoz, és egy kissé csodálkozom is, hogy ez csak a ferences kép benni jelenik meg így a paskai bíboros úr, holott azért én ismerek olyan történetet, amelyben az a kiállás az Anyaszentegyház mellett okosan, sohasem látványos harci jelszavak kiáltozása közepette, hát az azért az ő püspöki tevékenységében is tetten érhető lehetne, vagy lehetett volna. Én csak egyet tudok, amiben szintén közel működtem, mert hogy megkért rá, hogy 81-ben Hajóson volt egy ifjúsági búcsú, ahol az ifjúság az utolsó napon fellázadt a kollaboráló püspökök ellen, és hát erős politikai lázadás is volt ez a hajósi ifjúsági búcsón. Egyébként nem csodálkozom egyáltalán, de hát a vége az lett, hogy betiltották a búcsút, és 82-ben jelezte az akkor kalocsai koadjutor érseknek az állami egyházi hivatal, hogy nem járul hozzá a búcsú megtartásához.
És ez a koadjutor érsek Paskai László?
Ez a koadjutor érsek Paskai László volt, és akkor a paskainak ez nagyon fájdalmas volt, mert tudta, hogy mennyire szükséges az ifjúságnak a közös imádság, az együttes összehozása ezekre a búcsúkra, és ő mindent meg akart tenni, hogy ez a búcsú meg legyen tartva. És akkor azt mondta, hogy ő a fejét vehetik, ha a mostani búcsún bármilyen politikai botrány történik, és teljes felelősséget vállal, csak azt kéri, hogy engedélyezzék a búcsú megtartását. Végül is engedélyezték, és a Paskai Bíboroshoz eljött hozzánk Pasarétre, akkor a Pasarét, mint most is növendékház volt, akkor én voltam ott a házfőnök és a magiszter. És arra kért bennünket a Paskai, hogy vállaljuk el, hogy a hajós ifjúsági búcsún csoportvezetők legyenek a mi növendékeink. És csak annyit kell tenni, mondta ő, hogy a csoportbeszéléseken minden vélemény szabadon hangozzék el. Ha olyan vélemény hangzik el, amely nem egyezik az anyaszentegyház tanításával, akkor az a kispap szép csendesen és szerényen mondja el az anyaszentegyház tanítását, de ne tenjen ennél többet. És hát el is vállaltuk, mondanom sem kell, semmiféle lázadás nem volt. Egyszerűen a lényegről volt szó, a Jóisten és mi a búcsón. Elérkezett a búcsú utolsó napja, zárószentmise az érsekkel, a mise után fórum. Na mondom, biztos most jön a fekete leves. Hát leült a szentélyben egy székre, és bár bevezető mondat után szabad kezet adott az ifjúságnak, hogy mindenki, amit jónak lát, kérdezzen. Jézus segíts! És hát mindjárt egy ilyen nagyon belevaló ifjú jelentkezett, hogy kérdezzen, és az első kérdése az már ilyen provokatív volt, hogy merészel az érsek testvér, hogy merészeli az érsek testvér az evangéliumot hirdetni, holott az élete az nagyon-nagyon messze van az evangéliumtól. Ez volt a kérdés, és leült. Szeme nem rebbent a Paskainak, és azzal kezdte, hogy mélyen egyetért a testvér megszólalásával, minden este ezzel a lelkiismeret vizsgálatában, ezzel a gondolattal fekszik, hogy milyen messze vagyok én aztól az evangéliumtól, amit hirdetek, és hogy minden szent mise előtt nagyon mélyen átérezve mondja azt, hogy gyónom a mindenható Istennek, és vallja meg, hogy messze van tőle. De kedves testvér, nem akarom tetézni vétkeimet azzal, hogy még amit tennem kell, ami a küldetésem, hogy hirdessem az evangéliumot, nem teszem. Hát ezért hirdetem az evangéliumot.
Tehát nem hátrált meg a kellemetlen helyzetektől, és a méltóságát, meg az alázatát, és az ügyszeretetét meg tudta mindig őrizni.
Ez így van, és hát amiért úgy gondolhatják, és nyilván ilyen nehéz helyzetekben tévedés, akár hiba nélkül nem lehet vitézkedni, tehát bizonyára vannak, akik ilyenről is tudnak, és erről is szabad legyen, sőt fontos, hogy beszélni. Nem azért, hogy valakiről ítéletet mondjunk, hanem a tanulság az így tud teljes lenni, mert hogy a szentek életében éppen az a csodálatos, hogy nem attól szentek, hogy hibátlanok, hanem attól, hogy a gyermeki bizalmuk a Jóistenben mélységesen mély.
Thank you.
A 80-as évek első felét jellemezte, hogy mi volt a helyzet Magyarországon, ez a hajósi ifjúsági találkozó búcsú. Jön a rendszerváltás, közeledik, és eljön az a helyzet, hogy a kihaló félbe levő kárpátaljai papságot, illetve az ottani híveket meg kell támogatni, és a visszaemlékező gondolatait között olvastam, hogy, és erről nem tudtam, hogy micsoda megaláztatásban részesült a nagy Szovjetunióban még akkor Magyarország bíboros primása.
Igen, megaláztatásban részesült, de az evangélium szellemében ezt lehetne megfordítani is, hogy hogy megalázták magukat a bíboros megalázásával a tárgyaló partnerei, a kievi metropolita, az egyházügyi miniszterek, akár a Moszkvában való tárgyalásakor, akár a kievi tárgyalásakor, vagy éppen az ungvári püspök, akik a bíborosnak a kérdéseire, vagy kérdéseire nem tudtak higgadt választ adni, és ezek a kérdések hát olyanok voltak, amit egy tisztességes papnak elő kell hozni, hogy a görög katolikus egyház szabadon működése az miért nem lehetséges, akkor hogy az a több tízezer, vagy százezer, ha nem több százezer, de százezerre rúgó szerencsétlen ember, aki a Malenki robotból nem tért haza, hogy azoknak a morális és anyagi a hozzátartozók kárpótlása az miért nem történik meg, és végül előhozta, hogy nincs papja Kárpátaljának, vagy alig van, mert hogy meghaltak, vagy kikínozták őket a börtönbe, vagy a börtönben és a számüzetésben szerzett betegségeik következtében meghaltak, vagy éppen munkaképtelenekké váltak.
Ezek a gorbacsovi idők, amikor fönt legfelső szinten már nagy engedékenység volt, meg nyitás, de hát vidéken lent a kis, vagy kisebb-nagyobb aparatcsikok és az ottani ortodox egyházi személyiségek is még a régi brossúra szerint gondolkodtak, ugye?
Hát nem is olyan nagyon kisebbek meg alacsony, mert itt miniszterekről van szó, az egyházügyi miniszterek tárgyaltak a paskai, illetve a paskai őket kereste meg a Filaret metropolita Kievből, nem kis személyiség, de hogy az ő gondolkodásuk, ha valakikről tényleg el lehet mondani, hogy nem a gorbacsovi volt, hanem inkább a sztalinista típusú, tehát hogy itt azért nagy zűrzavar volt e tekintetben.
De a szovjet kievi elvtársak igazán azon akadtak ki, hogy Magyarországon már, mint Paskai László beszámolt nekik, megszűnő félben az egyházügyi hivatal.
Igen, de ezt megelőzően volt még egy kínos incidens, mert hogy a kievi repülőtéren a metropolita fogadta annak rendes módja szerint a bíboros urat, és az autóban beszélgettek. És úgy gondolta a bíboros úr, hogy jó kedvet derít a tárgyalásokhoz, és olyan témát hoz elő, ami biztos, hogy a Filaret metropolitának is tetszeni fog, és hát előhozta azt mosolygó arccal, hogy nálunk a szocializmus a végnapjait éli. Mire a metropolita fejét fogta, megrémülve nézte, és jaj Istenem, mi lesz velünk? Ezt amikor elmondta a bíboros úr, akkor hozzátette, hogy olyan nevethetnék támadt, de nem nevettem. Mert ezután jött az, hogy a tárgyalásoknál bejelentette, hogy nálunk feloszlatják az egyházi hivatalt, amire aztán, mint a tűzre az olaj, belobbant a társaság, és hát az összes felvetett kérdésekre szinte nem is válaszolva, mind a görög katolikusokra, mind a magyarokra, mind a magyar bíborosra, egyszerűen nem is lehet tudni, hogy honnan a legváltozatosabb és kitaláltabb rágalmak özönét zúdították a bíborosra, aki ezt léleknyugalommal fogadta, semmit nem válaszolt rá, vagy reagált rá erre, hanem rátért a tárgyalásban a tárgyra, és hát ez azért eléggé csodálandó volt ez a nyugalom, amiből nem lehetett kizökkenteni, vagy legalábbis én nem láttam olyan alkalmat, amikor ki lehetett zökkenteni.
Mert hát a nagy cél az volt, hogy beengedjenek magyar papokat, magyarországi papokat Kárpátaljára, megnyíljanak a bezárt templomok, és konszolidálódjék az egyház helyzete.
Igen, és azért abban az is biztonságot adott a tárgyalásokon, hogy ezeket a tárgyalásokat le kellett folytatni, de hát a legfelsőbb vezetéssel, a Jakovlevvel, aki akkor a központi bizottság külügyi bizottságát vezette, azzal már Esztergomban ezt megbeszélték, hogy igen, lehetséges.
Igen, de hát nem tudja jobb kéz, mit csinál a bal kéz, azért nem volt kockázatmentes ez a vállalkozás.
Nem volt kockázatmentes, hát pontosan a tárgyalásoknak a légköre is mutatja.
Elsők között voltál, akik a bíboros ezen missziója nyomán elfogadtad a kihívást, és lévén orosz-magyar szakos tanár vagy, elmentél misszióba Kárpátaljára.
Igen, hát ez olyan hősi módon hangzik, hogy én ilyen vállalkozás, meg a másik két testvér Antal is, a Dávid és a jezsuita Bohán Béla és a Donkos Géza atya vállalkozása. Nagyon jól éreztük mi magunkat Kárpátalján. Hogy mondjam, mindenkinek ajánlom, hogy próbálkozzon olyan helyzetnek az elvállalásával, aminek nem látjuk a végkimenetelét, mert az egész biztos, hogy az Úr Jézus Krisztus kezébe van.
Ez nagyon szép és igaz is, de kell hozzá egy kis civil kurázsi szintén.
Hát persze, de hát azt azért élvezetes olyan helyzetekbe kerülni, ahol a Jóisten segítségével érvényesíteni lehet azt, amit Jézus mond, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, és a okosak vagy ravaszok, mint a kígyók. Hát ez tényleg együtt kell, hogy járjon, és tudnunk érdemes, hogy hol a szelídség és hol a ravasság, és együtt a kettő.
A visszaemlékezésedben, amely a Vatikáni Rádióban is ismertetésre került, említed azt a momentumot, ami szintén kevesek által volt eddig tudott, és hát hozzátartozik a bíboros úr Paskai László életrajzához nagyon is, hogy a rendszerváltozás után nem sokkal ő felajánlotta II. János Pál pápának, hogy visszavonul. Jól lehet, még messze volt a 75. életévétől.
És a Szent Pápa pedig úgy gondolta, hogy nem fogadja el a lemondását, és kérte, hogy továbbra is a szolgálatát teljesítse. A kérdés itt az, hogy miközben sokan hangoztatták és vádolták azzal a paskai bíborosurat, hogy miért nem mond le, hogy egy új helyzet új embert kíván. Hát ő, aki a szocializmusban szocializálódott, ő neki most már nem kéne ebben a más világban is ezt a szerepét betölteni. És hát teljesen nyitott ajtókat döngettek, mert ezen címen kérte ő a felmentését a Szent Életű Szentatyától, a II. János Pál pápától. Hát az olyan nagy kérdés, hogy ezt miért nem hozta nyilvánosságra, mert hiszen ez vádak alól meg is menthette volna magát. Erre a kérdésre én magam nagyon nem látom a választ. Úgy általánosságban igen, hogy soha se védte magát. Soha egyetlen támadással szemben sem. Egyszerűen nem tartotta lényegesnek, nem tartotta fontosnak.
Ez hasonló kicsit ahhoz, ahogy lemert ülni arra a fórumra a hajóson, és fogadta azokat a megjegyzéseket, és ahogy fogadta, ez ugyanabba a sorozatba illik be.
És abban a sorozatban, ami az ő belső békéjéből és nem taktikából fakad, az a belső béke pedig, ezt megérezték az emberek. Emlékszem, hogy amikor két év után, hogy odaértünk Kárpátaljára, már hívták a bíboros urat, hogy szentelje föl a szőlősi újjáépített templomot, és én akkor már Szegeden voltam. És
tehát visszatértél már, letelt a kárpátaljai küldetésed ideje, visszajöttél, de ez akkor történt.
Így van, és mi egy busszal mentünk Szegedről Kárpátaljára a szentelés, templom szentelésre, és előttünk ment át a határon a bíboros autója. És hát kiszállok a határnál a buszból, és köszöntöm a határőröket, a vámosokat, és megkérdezem, hogy a bíboros úr átment, minden simán volt, rendben volt, és hát elkezdtek áradozni, hogy ők még ilyet nem láttak, hogy itt van egy bíboros, hogy itt van egy érsek, és bejött hozzájuk, és a Takirojtó nénivel is kezet fogott, és hogy ilyen barátságosan és kedvesen elbeszélgetett. És mondom nekik, hogy és remélem, hogy vodkával megkínálták. Szóval nem mertük. Ha mondom, majd ha visszafele jön, el ne felejtsük, az mindenképp.
Ez nagyon-nagyon kedves. Egyébként, ahogy hallottam most visszaemlékezéseket, esztergomi egyházmegyés papok részéről nagyon szépen beszéltek róla, és különösen azt emlegették, hogy a visszavonulása után, hát mikor a 75 éves életkort elérte, és ismét benyújtotta a lemondását, akkor már egy rutinszerű dolog, hogy előbb-utóbb az elfogadja a pápa, általában nem is sokat vár, hogy szinte újjászületett már olyan értelemben, hogy kereste papjai társaságát, nagyon oldott volt, nagyon bölcs volt, nagyon segítette a papjainak az életét, munkáját tanácsaival, szóval egy igazi ferences barátként volt, hogyha rejtőzködő volt is ez a ferencesség.
És hát Szent Ferencnek van egy intelme arra vonatkozólag, hogy a tisztségeket, azokat a testvérek tekintsék a lábmosás tisztségének, és könnyedén szabaduljanak meg tőle. Mert ő tényleg a lábmosás tisztségének tartotta az, hogy bíboros prímás érsek, és könnyedén szabadult meg tőle, sőt, ahogyan mondod, és ahogyan a paptestvérek is erről tanúskodnak, igen-igen felszabadult lett, és a ferences testvérek között is. Nagyon sokszor köztünk volt az Esztergomban, élt a papi otthonban, így az esztergomi rendházban, névnapokon, ünnepeken, és nagyon vidáman, nagy-nagy nevetések közepette volt mindig közöttünk.
Ott voltak a ferences testvérek a betegágyánál.
Igen, többen látogatták, és hát azzal a hírrel jöttek haza, hogy nagyon keserves az ő szenvedése, az utolsó hetek és utolsó napok szenvedése, és hogy ugyanakkor ezt nagyon imádságos lélekkel, végig tiszta tudattal szenvedi, zokszó nélkül, nagy belső önfegyelemmel, és a látogatókat arra kérve, hogy együtt imádkozzanak, az imádság, a szentségek, ez volt az ő világa az utolsó napokban.
Pacifika rendi neve, Pacifik volt. Ki volt, ki lehetett Pacifik? Ferences volt?
Igen, egy egyszerű ferences kolduló testvér volt, aki amikor éppen nem koldult, akkor az imádságba töltötte az idejét, és elsősorban a mi úrunk Jézus Krisztusnak kínszenvedését élte meg, és élte át, mint a legnagyobb szeretetnek a valóságát.
Akkor egy találó névválasztás volt, úgy látszik, hogy ez a bizonyos Szent Pacifik ott volt Paskai László Pacifik mellett élete folyamán.
Hát igen, a Szent Pacifiknak is gratulálunk, becsületesen dolgozott. Thank you.
Zagykó László szegedi ferences szerzetes, Szeged alsóvárosban él, szolgál immár sok év óta. Szeged Szabadka Horgos felől fogadja akarva akaratlanul is azokat a szerencsétlen menekülteket, politikai vagy gazdasági menekülteket, akik Törökország, Görögország, Macedónia, Szerbia érintésével átjáróháznak tekintik hazánkat is. Van-e személyes közvetlen élménye erről a népvándorlásról?
Hát csak ezek a röpke találkozások ezekkel a szerencsétlen emberekkel. Én nagyban erről nem tudok gondolkodni, és azt hiszem, hogy nekünk nem is a dolgunk, hanem hogy mint embert fogadjuk őket, és hát csak egy apró momentum, hogy most, ahogy jöttem Szegedről ide Szentkútra, vonattal jöttem, szintén voltak migránsok.
Tehát a nyugatiba érkező Intercity-vel jöttél Budapestig, és ezen voltak migránsok is?
Igen, és hogy a tekintetünk találkozott, egy mosoly, az ő előzékenységük, hogy előre engedtek, én megköszöntem. Lehet, hogy ha ezt tudjuk tenni, akkor ennyit tegyünk meg, és hagyjuk el azt, hogy aki nagyban nem tud gondolkodni, mint én se, az ne akarjon nagyba gondolkodni, az tényleg bízzuk ránk, az ország vezetőire. A mi dolgunk az emberség.
Hát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert végül is az embernek nem az a fele barátja, aki 100 000 kilométerre lakik tőle. Az angol nyelvben a fele barát az a szomszéd, a melletted levő ember. És hogyha egy ilyen melletted levő ember akad, akkor ő a fele barátod.
Ez pontosan így van, és hát azért megkísérti az embereket, hogy őket ne tekintsék fele barátjuknak. Még egyszer mondom, hogy nem tudom, hogy nagyban, hogy kell itt vitézni.
Tehát a nagy megoldást nem tudja az ember?
Tényleg nem tudom. De mentem a rendház számára a piacra vásárolni paprikát, paradicsomot, és ott is egy-két távolról jött fiatalember elvonult az asztalok között, és hát többen olyan megvető, meg lázadón odaszóltak, hogy mit akar ez itt? És én megfordultam, és hát csak annyit mondom, hogy szerintem élni. És hát ezt kell a szívünkben úgy megforgatnunk, mit akar ez, hát amit én.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Zagykó Lászlóval beszélgettem rendtársáról, a közelmúltban elhunyt Paskai László bíborosról, nyugalmazott esztergomi érsekről, valamint Szent Ferenc világáról, amely most is hat művészekre, pedagógusokra, minden érzékeny lelkű embertársunkra. A műsorban elhangzott Petri György Mosoly című verse, Sós Andrea, Láncid Rádiós kolléganőm, színművész előadásában. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Kettesben.